Lukács evangéliuma 14. és 15. fejezet. A 14. fejezet elején Jézust egy vacsorára hívják meg szombaton. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Érdekes, hogy Jézus elfogadta a meghívást, pedig tudta, hogy el akarják fogni. Úgy tűnik, hogy Jézus mindig szívesen tett eleget az étkezési meghívásoknak. Még az is megtörtént, hogy meghívatta saját magát Zákeus házába. A jelenések könyvében ezt olvassuk. Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Abban a kultúrában az evésnek különleges jelentősége volt, mert azt szimbolizálta, hogy egyé válok azzal, akivel együtt eszem. És mennyire vágyik Jézus arra, hogy egyé váljon velünk? A szombati ételek különböztek a többi ételektől, mert minden ételt a szombatnap kezdete előtt el kellett készíteni. Szombaton nem lehetett tüzet gyújtani, ezért az ételt korábban meg kellett melegíteni, és valami módon melegen is kellett tartani. Akkoriban nagyon szigorú szabályok voltak arra, hogy milyen módon szabad, és milyen módon nem szabad az ételt melegen tartani. Ma egyszerűen csak bekapcsolják az ételmelegítőt, mielőtt elkezdődne a szombat. Így melegítik a vizet is a kávénak, és ha ez a víz meleg, akkor szombaton is ki lehet tölteni a csészébe. Továbbra is nagyon furcsa szabályokat tartanak be ezen a napon. Például, hogyha étteremben eszel, akkor nem fizethetsz készpénzzel, de fizethetsz hitelkártyával. Ugyanúgy, mint sok más ember, azt tartják, hogy a hitelkártyával igazából nem is fizetsz. De így gondolkodni nagyon veszélyes dolog. A szombati vacsora tehát más volt, mint a többi, és a farizeusok figyelték Jézust. Úgy nézett ki, hogy csapdát állítottak neki. Íme ott egy vízkoros embert került elébe. Ekkor Jézus válaszolt a törvénytudóknak és a farizeusoknak. Szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Mire válaszolt? Nem kérdeztek semmit tőle. De rájött, hogy ez az egész egy felállított csapda, hiszen meghívták szombaton vacsorázni, és idehozták ezt a beteg embert. De ők hallgattak. Erre kézen fogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Vajon ha közületek valakinek a szamara vagy az ökre szombaton esik kútba, nem húzza-e ki azonnal? Erre nem tudtak mit felelni. A törvényeik szerint, ha valakinek a szamara vagy az ökre kútba esik, ami igen gyakori volt, mert sok volt a nyitott kút, akkor azt még szombatnapon is kihúzhatták. Jézus a saját törvényeiket állította eléjük, és erre nem tudtak mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogy hogyan válogatják a főhelyeket. Ezeken az ünnepeken általában egy asztal mellett volt három hely, és mindegyiken volt egy-egy párna. A középső párnás hely volt a tiszteletet megillető ember helye. Ha például 9 vendéget hívtál meg, akkor 3 asztalnál elhelyeztél 3-3 párnát, és minden asztalnál a középső párna a legtekintélyesebb vendégé volt, és ezeken a helyeken hátradőlve ültek, vagy inkább feküdtek, és ebben az elnyúlt helyzetben ettek. Jézus pedig figyelte, hogy hogyan sakkoznak egymással a legjobb pozíciókért, a tiszteletre méltó helyekért. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyed. Akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Megalázó helyzet, mert mindenki látja, hogy a főasztalnál ültél, de nem vagy odavaló, és ezért kitessékelnek onnan. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb. és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Úgy gondolom, hogy a nagyság egyik ismérve az alázatosság. A legnagyobb emberek általában igen alázatosak voltak. Az egyik leginkább alázatra indító dolog az, hogy Isten használja az életedet, amikor tudod, hogy nem vagy méltó erre. De ha magadat akarod felmagasztalni, akkor megaláztatol, az alázatost viszont az Úr fogja felemelni. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat, vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. És boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Ez Isten országának érdekes szabálya. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki az Isten országának vendége. A vendég számára egy pillanatra megvilágosodott valami. Jézus arról beszélt, hogy az Isten országában egyenlőség lesz. Nem lesz az egyik felmagasztalva a másikkal szemben, és nem lesznek fontos és kevésbé fontos emberek. Mi mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban, és mindnyájan részesülni fogunk Isten országának dicsőségében. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak. Jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta. 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta. Most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta a szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az Úr ezt mondta a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Ebben a példázatban a meghívó maga az Isten, és ez a történet a bárány esküvői vacsorájára utal. A kifogások pedig arról szólnak, hogy miért nem jönnek az emberek Jézushoz. Az első ember kifogása egy kereskedelmi kifogás. Házat vettem, meg kell nézzem. De vajon ki az a bolond, aki anélkül veszi meg a házát, hogy előtte megnézte volna? A lényeg, hogy az üzleti ügyeim lefoglalnak. A második embert pedig a munkája foglalta le, amely fontosabb számára, mint Isten országa. 5 iga ökröt vettem, és ki kell próbáljam. De vajon ki az, aki kipróbálás nélkül venne 5 iga ökröt? Ki venne egy autót anélkül, hogy előtte kipróbálta volna? A harmadik pedig éppen megházasodott, és nem tudott jönni. De miért nem hozta el a feleségét is? Ezek mindnyájan csak kifogásokat kerestek. De különbség van a kifogások és az okok között, mert néha teljesen ok nélkül keresünk kifogásokat. De figyelmeztetlek Benjamin Franklin szavaival, aki jó kifogásokat tud találni, az egyébre nem is képes. Miután ezek kifogásokat találtak, az Úr azt mondta, hogy hozzák be a szegényeket és a nyomorékokat az utcákról. Jézus a beteljesült proféciával kapcsolatban mondta, hogy a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Ezen a ponton valószínű, hogy Jézus eltávozott a vacsoráról, mert ezt olvassuk. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Miután kijöttek a házból, az emberek már vártak rá a ház előtt. Igen, sokan voltak, mert mindenhova követték őt, és hallgatták, hogy mit mond. Jézus Jeruzsálem felé indult, és az emberek azt hiszik, hogy azért megy oda, hogy megdöntse a római kormányt, és hogy megalapítsa a saját királyságát. Ezért jön vele ilyen sok ember, és ezért kérdezi meg János és Jakab, hogy Uram, ülhetünk-e jobb és bal oldaladon? És megkezdődik a harc a pozíciókért. Nem értik meg, hogy Jézus nem azért megy Jeruzsálembe, hogy megdöntse a római kormányt, hanem azért, hogy keresztre feszítsék. Nem lehet csak azért követni Krisztust, mert mások is ezt teszik. A népszerű lelki mozgalmak mindig veszélyesek és felszínesek. A Jézus mozgalom sajnos azért gyengült meg, mert reklámozni és népszerűsíteni akarták. A parádék és feliratok, a divatosság mind hozzájárultak ehhez. Krisztust nem lehet futószalagra állva követni. Nem lehet csak azért csatlakozni hozzá, mert mindenki más is ezt csinálja, és mert ez egy divattá válik. Abban az időben a tömegek pontosan ezért követték őt, mert mindenki más is ezt tette. Mivel ez egy nagyon veszélyes dolog, ezért Jézus feléjük fordulva igen kemény szavakkal illeti őket. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Nem királyságot alapítok, hanem a keresztre megyek. Ha követtek, akkor számoljatok a dolog árával is. De ne értsétek félre Jézust. Ne gondoljátok, hogy utálni kell a szüleiteket, mert ez pont az ellenkezője annak, amit az evangélium tanít. A lélek gyümölcse a szeretet, és ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Akkor vajon mit értett ez alatt Jézus? Ez egy ellentétes hasonlat, amelynek az a lényege, hogy a Jézus Krisztus iránti szeretetünk mindenek fölötti kell legyen. Nagyobb kell legyen, mint a családunk, az otthonunk, vagy a saját magunk szeretete, mert lehet, hogy Jézus követéséért le kell mondjunk ezekről a dolgokról. És sok ember le is kellett mondjon ezekről azért, hogy őt követhesse. Gyakran a családi kapcsolatok megromlottak, kitaszították őket a hitük miatt, és ez igaz a mai időkben is. Sok ember számára igen drága ára van annak, hogy követi Jézust. Jézus pedig azt mondta, hogy ha nem vagy hajlandó ezeket feladni, akkor nem lehetsz az én tanítványom. Jobban kell engem szeress bármely más kapcsolatodnál. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Nem a világ uraként fogom megkoronáztatni magamat, hanem keresztre feszítenek. Ha nem vagytok hajlandók felvenni ti is a kereszteteket, akkor nem lehettek a tanítványaim. Jézus itt bemutatja a tanítványság követelményeit, amelyek egyáltalán nem könnyű és kényelmes követelmények, hanem igen kemények és súlyosak. Fontos dolog előre számolni a tanítványság árával. A következő példázatok is erről szólnak. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni? Az emberek általában a városban éltek, de vidéken voltak birtokaik, ahová kiköltöztek tavasszal, és ott voltak ősz végéig a tornyaikban. Ezeket a tornyokat a gyümölcsösök közepére építették, és ezeknek a földszintjén laktak. A felső szintről pedig figyelni szokták a határt, és őrizték, hogy senki ne lopjon a gyümölcsből. Jézus valószínűleg ezekről a tornyokról beszél. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költségeket, hogy tellik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Számolni kell a költségekkel, mielőtt beleugrunk valamibe. Jézus nem egy népszerű mozgalmat akar propagálni, hanem csökkenteni akarja a követők hadának számát. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 éllén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a béke feltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le mindenéről, nem lehet az én tanítványom. Ha nem mondasz le mindenről, és nem veszed fel a keresztedet, és nem szeretsz engem mindenek felett, akkor nem lehetsz az én tanítványom. A tanítványság követelményei nagyon kemények, és hatalmas hibát követnek el azok, akik azt mondják, hogy fogadd el Jézust, és minden bajod megoldódik. Gyakran Jézus befogadása után a bajok csak éppen hogy elkezdődnek. Nem lesz könnyebb, az Úr nem azt mondja, hanem azt, hogy nehéz lesz, és számolj az árával. Ne is kezd el, ha nem vagy képes befejezni, vagy ha nem vagy hajlandó megfizetni az árát. Ha nem vagy hajlandó mindent feladni, akkor nem lehetsz az ő tanítványa. Súlyos és kemény szavak ezek. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. A sót 3 dologra használták abban az időben. Először is a hús tartósítására, mert a só megöli a hús felszínén levő baktériumokat, és ezáltal tartósítja azt. Másodszor a sót ízesítésre használták. Jézus a hegyi beszédben szólt a sóról, és ezt mondta. Ti vagytok a föld sója. De ha a só elveszti az ízét, akkor mire jó ez? Semmire. Harmadszor pedig gyomírtóként használták az ösvényeken. Isten gyermekeként a társadalom tartósítója kell legyél. A mai romlott társadalmunk az egyház ellen tanúskodik. De nektek minden körülményekben ízt kellene adnatok ehhez az ételhez, mert Jézus Krisztusban éltek. A só szomjassá is teheti az embereket, és ezt a szomjúságot kellene előidézzétek az emberekben. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Figyeljük meg, hogy a 4 csoport 2 részre oszlik. A vámszedők a társadalom kivetettjei voltak, akiket leginkább utáltak a zsidók, mert árulónak tartották őket. Ezeket mindig a bűnösökkel együtt emlegették. Érdekes, hogy sokan közülük vonzódtak Jézushoz, és például Máté is vámszedő volt, aki otthagyta a vámszedést, és Jézus tanítványa lett. Zákeus is vámszedő volt, és miután találkozott Jézussal, ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a 4-szeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki. Ma lett üdvössége ennek a háznak. A vámszedők és bűnösök azért vonzódtak Jézushoz, mert ő a remény üzenetét hozta el számukra. A farizeusok és az írástudók viszont azért jöttek, hogy hibát találjanak benne, és vádolhassák őt. Arra vártak, hogy elbotoljon, hogy hibázzon, azért, hogy aztán rávethessék magukat, és megvádolhassák. Azt mondták, hogy ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Azt hitték, hogy ezzel valami szörnyű dolgot mondanak, de valójában az evangélium dicsőségét hirdették. János ezt írta. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Krisztus együtt eszik a bűnösökkel, azonosul velük, és Istennek hála ezért van mindnyájunknak reménysége. Voltak, akik hallgatták őt, és voltak, akik hibát akartak találni benne. Ha a farizeusok és az írástudók valóban igaz emberek lettek volna, akkor örültek volna annak, hogy a bűnösök válaszolnak az evangéliumra. Gyakran hallom, hogy az emberek kritizálják Billy Grahamet és kampányait. Az emberek ezrei mennek oda és fogadják be Jézust. De sokan azt mondják, hogy ez igaz, de sokan nem maradnak meg Jézus követőinek. Savanyú szőlőbeszéd ez, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy azt nézd, Istennek hála, hogy mennyien elfogadták a megváltót. Mindig csak a hibát keresik és vádaskodnak. A hippik is százával tértek Jézushoz, és egyes pásztorok azt mondták nekem. Láttam a képeket a bemerítkezésről, de mikor fogják levágatni a hajukat? Ahelyett, hogy örülnének Isten dicsőséges munkájának, inkább mindig keresnek valami hibát, ahelyett, hogy annak örülnének, hogy az Úr a bűnösöket fogadja be. Savanyú irigy szőlők mindahányan. Jézus a farizeusokhoz és az írástudókhoz szólt. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Miközben a savanyú szőlők itt lent azt kérdezgetik, hogy mikor fogják rövidre vágatni a hajukat, az angyalok örömünnepet ülnek a mennyben, mert az elveszettek megtaláltattak. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít 1 drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmámat, amit elveszítettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai is, egyetlen megtérő bűnösnek. Ha egy elveszett dolgot megtalálunk, akkor természetes dolog az, hogy örülünk neki. Egyetlen megtért bűnös miatt is örülnek a mennyben, mondja az Úr. Ezután így folytatta. Egy embernek volt 2 fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. A törvény alapján, ha valakinek 2 fia volt, akkor az idősebb a vagyon 2/3-át kapta, a fiatalabb pedig annak az 1/3-át. Gyakran, amikor egy apa vissza akart vonulni, akkor még a halála előtt megosztotta a fiai között a vagyonát. Az apa halála után pedig ez automatikusan szállt volna a fiúkra. Ennek a fiúnak volt mersze, hogy oda menjen az apjához, és kikérje tőle a vagyon ráeső részét. Így az apja elosztotta az örökséget. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Tilos volt a zsidóknak disznót legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és azt mondta. Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, Húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. A lábon a saru fontos megkülönböztető jel volt, mert a szolgák sohasem viseltek lábbelit. A fiú azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak neveztessek, de az apa azt sem várta meg, hogy befejezze a mondani valóját, és már is ráadatta a cipőt. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig kint volt a mezőn, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Itt van a példabeszéd lényege, mert mind a három példázat a farizeusok ellen szólt. Mindegyikben van valami elveszett, amit megtaláltak és örültek neki. Jézus bűnösöket fogad. Nem lekicsinlően, hanem örömteli hangsúllyal kellene ezt mondani, hiszen van remény, örüljetek. De a farizeusok ezt negatív felhanggal jelentették ki, haragosan és elítélő módon. A harmadik történetben az idősebb testvér és az ő hozzáállása a farizeusokat jellemzi, mert az apja bűnöst fogad. Mérgelődik és fogadkozik, hogy ő nem fog bemenni a lakomára, mert ő sohasem kapott ilyen figyelmet. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. A fiatalabb fiú elvitte a vagyonát, és minden, ami megmaradt, az idősebb testvéré volt. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Mert az Úr bűnösöket fogad magához. Jézus azt mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Gyakran hallunk csodálatosabbnál csodálatosabb prédikációkat a tékozló fiúról, de ritkán hallunk olyan üzenetet, amely a példázat igazi okát tárná fel. Mert az ok nem csak az, hogy bemutassa az elveszett fiút visszafogadó apa örömét, hanem a farizeusok elítélő magatartásának hibáját is feltárja. Isten segítsen minket, hogy ne viselkedjünk farizeusként Isten munkájával kapcsolatban, amikor bűnösöket fogad magához. Mert lehet, hogy más gyülekezetekben is megteszi ezt, nem csak itt. Nem számít, hogy hol, de örüljünk annak, hogy befogadja őket, és imádkozzunk, hogy Isten küldjön egy hatalmas lelki ébredést hozzánk minden gyülekezetbe. Ne legyünk olyan rövidlátók és olyan szűklátókörűek, hogy csak a mi gyülekezeteinkre kérjük Isten áldásait. Isten tudja, hogy a mi épületeink nem fogadhatják be mind őket. Imádkozzunk, hogy Isten újítsa meg az egyházát az egész országban, és a bűnösök Krisztushoz térjenek mindenütt. Ha valahol ébredésről hallunk, akkor ne kezdjünk a hibákkal foglalkozni, csak azért, mert nem minket követtek, és megmondtuk nekik, hogy ne tegyék. Jézus azt mondta, hogy nem kellett volna ilyet csináljatok, mert ha az én nevemben teszik, akkor nem lehetnek ellenünk. Meg ne állítsátok őket. Istenem, ments meg a szűkagyú szektársodástól, a farizeusok attitűdjétől. Hadd örülhessünk annak, hogy az Úr mindenütt befogadja a bűnösöket. Istenem, köszönjük, hogy befogadtál minket, és hogy dicsőséges örömben együtt ehetjük veled az élet kenyerét. Imádkozunk, hogy ma a szívünk a te szíveddel egyesüljön, a vágyaink egyesüljenek a te vágyaiddal, és örömmel fogadhassuk a munkád gyümölcsét, függetlenül attól, hogy hol és ki által történik az. Uram, óvj meg minket a szűklátókörűségtől, amely a munkádat és áldásaidat csak a mi köreinkre akarná korlátozni. Uram, hadd keressük és kívánjuk áldásaidat mindazokra, akik igazságban hívnak téged magukhoz.